csendes öröm trónolt és lehajolt, hogy letépjen egy fűszálat a réc széléről. A kepszoszok a távoli horizont felé mereztették a szemeiket, és még mindig mozdulatlanul álltak. Kár, hogy nem szabad fényképezni, sóhajtotta egy öreg úr mellettem, és izgatottan kotorászni kezdett a zakója zsebében. Aztán előhúzott egy kávélevelekből préselt koffeinrágót, és lassú csámcsogással rágni kezdte. A kepszoszok ebben a pillanatban meglódultak. Annál is inkább váratlanul érte csoportunkat a támadás, mivel hangtalanul cselekedtek. Nem kiáltottak vagy csikorgatták a fogaikat, úgy lendültek előre, hogy csak a testük alatt surrogó fű jelezte gyors közeledésüket. Bár nekem is félelem öntött el a szívemet, mégis sikerült megfigyelnem, hogy másodpercek tölt részei alatt csatárláncot alkottak, és mire felocsúthattunk volna, bekerítettek bennünket. Aztán megtorpantak, és kidüllett szemekkel a horizontot bámulták. A kepszoszok támadása azonnal pánikot váltott ki a csoportban, többen a szívükhöz kaptak, és eszméletlenül roskadtak a földre. A szafari vezető arcára kövér verejték cseppeket csalt a rémület, és a csoportért érzett felelősség. Felemelte karját, és nyugodtan túlordítani próbálta a pánik okozta lármát. Nyugodjanak meg, hölgyeim, uraim, nincs okuk az aggodalomra. A kepszoszok nem nyúlnak élőrényhez. Soha nem fordult elő, hogy bárkit is bántottak volna. Hát akkor ez meg mi a fene, kiáltotta egy idősebb, nagybajuszú úr, és a csendben áldogáló kepszoszokra mutatott. Nem látja, hogy körülfogtak bennünket? Nem bántanak, higgyel kérem, hogy nem bántanak, hajtogatta a vezető, de maga is megszeppenve pislantott jobbra-balra. Kérjen segítséget! Azonnal kérjen segítséget, visította egy női hang. Lehetetlen asszonyom, emberre teljesen ártalmatlanok. Engem ez nem érdekel, Roland szenátor felesége vagyok. Azonnal kérjen segítséget, érti? Követelem. A vezető lehajtotta a fejét. Sajnálom, asszonyom, a kocsiban hagytam a rádiót, hiszen mondtam, hogy a gépekre allergiásak. Aztán gyanakodva húzta össze a szemét. Csak nem szegte meg valaki az utasításomat, ha kérem, ha valaki... George, azonnal vedd elő, mert megesznek bennünket, sikította újabb női hang. A sikoltozó asszony mellett álló kis kövér férfi megtörölte zsebkendőjével izzadó homlokát, és zavartan motyogta. Én azt hittem, hogy szóval ki gondolta volna, a szafari vezető néhány ugrással a kopasz mellett termett. Ember, mi a csoda van magánál? A kopasz remegő kézzel a zsebébe nyúlt, és lapos, fekete számológépet húzott elő. Nem akartam, csak tudja, annyira drága, hogy hát a legújabb típus is. A fene a hülyéjét, mondta egy hang. Becsinált, hogy ellopják a vacak számolóját, most meg aztán... Az ájultak közül valaki magához tért, és hangosan zokogni kezdett. Haza akarok menni, kérlek, Martin, vigyél haza, nagyon szépen kérlek. A magas férfi a kopaszhoz ugrott, és kitépte kezéből a számítógépet. Adja nekik oda, vagy megdöglünk valamennyien. Kérem, vezető úr, itt a számológép, és ha valakinél még lenne valami, amit ezek a nagyfogúak nem bírnak, ajánlom, adja elő azonnal, még mielőtt szétverném a pofáját. A szafari vezető elvette a számológépet, és tanástalanul forgatta a kezében. Adja már nekik az Istenért, sikoltotta valaki. A szafari vezető nagyot sóhajtott, és néhány lépést tett a kepszoszok felé. Aztán széles mozdulattal közéig hajtotta a számológépet. A kepszoszok meg sem moccantak, csak meregették szemüket, mintha nem is bennünket figyelnének. Az egyik végre megmozdult, és megmozdította a szemét. Lassan közelebb csúszott a számológéphez. Farka végével megbillentette, aztán villámgyors mozdulattal a szájába kapta, és az eltűnt benne. Halkreccsen is hallatszott, s a számológép acéldoboza fém szilánkokká zúzódott az iszonyatos fogak harapásától. A kis kopasz eltakarta a szemét, és halkan felnyögött. Úristen! Van még valakinél valami? Kérdezte a szafari vezető. A csoport egy emberként rázogatta a fejét. A vezető a csoport elé lépett, és komor képpel a kepszoszokra bámult. Mit akartok még? Megkaptátok a gépeteket, hazamehettek. Hus! S karjával hessentő mozdulatokat tett a hatalmas állatok felé. A kepszoszok azonban nem mozdultak. Itt fogunk éhen halni, mondta egy laposorú, boxolóképű ember apa mellett. Ha csak nem keresnek bennünket, ha ezek egyszer begerjednek, még a csontjainkat sem találják meg. Tiszta munka, nem vitás. Ekkor apára pislantottam, csak állt meretten, halálra sápadtan, és izzó gyűlölettel a szemében bámulta a kepszoszokat. A kepszoszok ebben a pillanatban ismét felpattantak, és felénk ügettek, s ahogy egyikük már-már elérte a legelső sorban állókat, valakinek a kezében felvillant a sugárpisztoly. A láng rácsapott a kepszoszra, aki meglepetten megállt, s tőlünk néhány méterre letelepedett a földre. Ekkor már nem lehetett megállítani a járványként terjedő rémületet. Mindenki nyomogatta a sugárpisztolyt, mint az őrült, míg a kepszoszok ott ültek a fénynyalábok keresztüzében, és valószínűleg csodálkozva bámultak bennünket. A szafari vezető kétségbe esetten ordítozott, és ide-oda rohangált a lövöldözők között. Ne csináljanak, kérem, ne csinálják ezt, hát csak megvadítják őket. A sugárpisztoly csak gyerekjáték, nem igazi sugárforrás, hát nem értik, úgysem árthatnak velük a kepszoszoknak. A jó istenit magának és a gazdáinak, ordította a bukszolóképű, és a földhöz vágta a sugárpisztolyt. Először is halálveszedelembe sodorják az embert, és a végén kiderül, hogy a pisztolyunk sem ér semmit. Akkor mi a francnak nyomták a kezünkbe? Hűítenek bennünket a drága pénzünkért. Hogy az a... A kepszoszok ekkor újra felpattantak, és ránk vetették magukat. Azaz nem ránk, hanem apára. Egyikük farka egyetlen csapásával széttaszított bennünket, hogy halomra hullottunk. Én szerencsére oldalra estem, így mindent jól láthattam, ami ezután következett. És én mondom, olyasmi következett, amire igazán nem számítottam. Apa a földre zuhant, amikor az egyik kepszosz farka eltalálta. Behunytam a szemem, és vártam a recsenést, amelyel a kepszosz megöli majd apát. Ehelyett azonban olyan furcsa csattanást hallottam, amikor kinyitottam a szemem, a kepszosz holtan és fej nélkül hevert apa mellett. Feje abban a pillanatban vágódott a közeli bokrok közé, és tűnt el előlünk, amikor kinyitottam a szemem. Apa kezében felvillant a sugárpisztoly, amikor a második kepszosz is rávetette magát. A kivágódó sugárnyaláb ennek is leszakította a fejét, és a bokrok közé vágta, aztán a harmadikat, negyediket is. A kepszoszok ekkor megfordultak, s villámsebesen visszavonultak. Bánatos szemüket a horizontra mereztették, majd eltűntek a rétvirágokkal színezett fűtengerében. Erre ismét kitört a pánik. Néhányan a földre zuhantak, mások pedig megpróbálták magukhoz téríteni őket, én pedig ültem közöttük mozdulatlanul, és végképp nem értettem semmit. A szafari vezető megtörölte homlokát, és apához lépett, kinyújtotta a kezét, és elvette tőle a sugárpisztolyt. Adja ide! Mikor csentelt tőlem, hogy észre sem vettem? Még a támadás előtt, mondta apa, és átadta a sugárpisztolyt. Tudtam, hogy a miénk nem ér semmit. Mondja, mi a csodát akartak ezek magától, csak nem dugott-e maga is valamit? Apa könnyedén megrázta a fejét. Nem én talán. Talán amiatt, hogy egy szívritmus szabályozó van a mellkasomba építve, talán emiatt dühödtek meg. Minden esetre javaslatot teszek, hogy töröljék ezeket a dögöket a programból, sóhajtott fel a szafari vezetője. Isten az atyám, hogy majdnem itt hagytuk a fogunkat, ha maga nem csórja el a pisztolyomat, már a hangyák hajálnának bennünket. Miből sejtette, hogy az én pisztolyom nem játékszer? Nézze, mondta apa mosolyogva, öreg és tapasztalt űrhajós vagyok, sejtettem, hogy a társaság nem hagy bennünket egészen védelem nélkül. Lassan ballagtunk az elhagyott terepjáró felé, a férfiak a nőket támogatták, s halk szavakkal nyugtatni próbálták a zokogókat. Végül is nem panaszkodhatunk, mondta valaki, mikor elértük a terepjárót. Ez volt aztán a szafari. Lesz miről mesélni az unokáknak, ha egyáltalán elhiszik az egészet. A szafari vezető egyre csak a fejét csóválta. Azért nem értem. Mi a fenétől vadulhattak meg ezek a hülyék, ha nekem valaki meg tudná mondani? Keserűen elmosolyodtam. Már visszafelé tartottunk a terepjáróval, amikor apa hozzám fordult és fürkészve rám nézett. Te Roloff? Kérdezte halkan. Tessék! Te tudtad? Bólintottam. Nem mondott többé egyetlen egy szót sem, csak elgondolkozva bámult kifelé az ablakon. Aztán visszafordult, rám nézett, majd elmosolyodott. Hideg mosolya nem hagyott illúziót afelől, hogy mindent megértett, s afelől sem, hogy kettőnk közül egyikünknek pusztulnia kell. Méghozzá néhány órán belül. Ez aztán annyira elgondolkoztatott, hogy még bánkódni sem értem rá, csúfosan kudarcot vallott tervem miatt. Este apa és Szandra sétálni mentek a kertbe. Tudtam, hogy rólam beszélnek, és azt is sejtettem, hogy mit. Apa elmond mindent Szandrának, és közli vele, hogy megöl. Csendben és nyugodtan lehetőleg valami baleset látszatát keltve. És Szandra végül is beleegyezik a dologba, hiszen régóta nem szeret már. Azóta, mióta apa elment, csak őt szereti. Egyedül csak őt. Tulajdonképpen kedvem lett volna hozzá, hogy hagyjam, hadd öljenek meg, hiszen az én életem véget ért azon az éjszakán, amikor apa örökre elhagyott. Apa. Apa.